Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bánhalmi Gábor, a K&H alapok kezelőjének vezető stratégiája. Mire jó és mit jelent a betéti kamatstop, hogyan hat ez a meglévő befektetéseinkre és mik a várakozásaink a jövőre nézve? A piaci aktualitások mellett ezekre a kérdésekre is megpróbálunk érthető válaszokkal szolgálni a mai adásunkban. Szia Gábor, köszöntelek az adásban.
Szia Tamás, üdvözlöm a hallgatókat.
Ugye az elmúlt hónapokban már szinte természetessé vált számunkra, hogy minden adásunk előtt történik valami szokatlan bejelentés vagy intézkedés. Ez általában vagy a kormány, vagy a Nemzeti Bank részéről szokott megtörténni, és ugye most sincs ez másként. Pár napja került kihirdetésre, hogy a kormány úgynevezett kamat sapkát vezet be egyes piaci szereplők betéti állományaira. Ez így már a sokadik stop, ami a magyar gazdaságban jelen van, és ugye amíg az eddigieknél nekem nagyjából egyértelmű volt az intézkedés mögötti szándék, ez a mostanira annyira nem feltétlenül mondható. El. Tehát én azt nem értem, hogy nem pont az lenne a cél a jelenlegi inflációs környezetben, hogy a magas betéti kamatok kiszívják a likviditást a piacról, és hogy csökkenjen az infláció? Tehát hogy tudja mondjuk ez a korlátozás segíteni ezt szerinted?
Ez egy nagyon fontos kérdés, amit most te is feszegetsz, és ugye azt láttuk, hogy az elmúlt időszakban már nagyon sok olyan intézkedés született, aminek az volt az elsődleges célja, hogy valamennyire tompítsa tulajdonképpen az energiaválság vagy az infláció hatásait, amik elérik végül is a lakosságot. Nyilván ide illeszkedik a benzinárstop, vagy esetleg bizonyos élelmiszerekre bevezetett árstop, de ugye azért ezekhez is hozzá kell tenni, hogy nyilván időlegesen csökkentik az áremelkedés ütemét, nyilván megállítják ezeknél a termékeknél, de ha az inflációs hatásokat nézzük, akkor ezek a fajta intézkedések torzítják a piacot, és elhúzódóbbá teszik az infláció. De ugye ez az egyik típusa az intézkedéseknek. És aztán volt már korábban olyan intézkedés, ami tulajdonképpen egy az egyben már abba az irányba mutatott, hogy valamennyire csökkenti a jegybank intézkedéseinek hatékonyságát. Ilyen például a hitelekre, a változó kamatozású hitelekre hirdetett kamatstop, hiszen ugye a változó kamatozású hiteleknek nagyon-nagyon megnőtt volna a törlesztő részlete, hiszen a jegybank nagyon magasra emelte a kamatszintet, ugye egy évvel korábban még nagyon alacsony volt itthon az alapkamat, most meg már az irányadó kamatszint 18%-os, és ugye ez a korábbi intézkedés, ami még a hitelekre vonatkozott, szintén azt okozta, hogy nyilván a lakosságot kevésbé érinti ez a kamatemelés, de a mostani intézkedés, a kamatstop pedig már nehezen illeszthető be a korábbi intézkedések sorába, hiszen itt arról van szó, hogy a nagy pénzügyi befektetők, intézményi befektetők, illetve a nagyobb összeget elhelyező betétesek nem kaphatják meg azt a kamatszintet, amit esetleg a bankjuk nekik nyújtana, hiszen ugye az irányadó kamatszint az, ahogy mondtam, 18%, és most ezekre a betétekre a 3 hónapos diszkont kincstárjegy aukciókon meglévő hozamszínnél nem lehet magasabb hozamot adni, ami azért jó néhány százalékkal alacsonyabb, most jelenleg ez olyan 12% körül van, tehát itt a 12 és a 18% között azért elég komoly lépés köz van.
Ugye azt mondtad, hogy ez az intézkedés az MNB eddigi infláció elleni intézkedéseinek hát ugye nem feltétlenül tesz jót. Neked mik a várakozásaid a jegybanki lépésekkel kapcsolatban? Tehát lehet, hogy ez az extrém magas irányadó kamatszint még sokáig velünk lesz?
Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, és érdemes talán a legelejétől elindulni, ugye, hogyha megnézzük azt, hogy mi a jegybank feladata, mi a jegybank célja, akkor az egyértelmű, a jegybanknak törvény szerint is az elsődleges feladata, célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Tehát neki elsősorban az infláció leszorításán kell dolgoznia, minden más szempont ehhez képest másodlagos. Ugye az ő kiinduló pontjuk itt teljesen tiszta, és igaz, hogy az is benne van a jegybank feladatai között, hogyha az elsődleges célját ez nem veszélyezteti, akkor a rendelkezésére álló eszközökkel a kormány gazdaságpolitikáját támogatni kell, de itt talán ezen van a hangsúly, hogyha nem veszélyezteti ezt az elsődleges célt. És hát most az a nagyon fura helyzet állt elő, hogy a jegybanknak van egy elképzelése arról, hogy milyen kamatszintre van most ahhoz szükség Magyarországon, hogy a forintot stabilizálja, hogy az inflációt leszorítsa. Ez most éppen 18%, ami ugye egy nagyon magas kamatszint, pont azért van ennyire magasan, hogy a gazdaságot egy picit lassítsa, visszafogja a keresletet, kiszívja a likviditást a piacról, ahogy te is mondtad. És hát a kormánynak láthatólag teljesen más elképzelése van arról, hogy mi lenne az a kamatszint, ami ideális lenne a gazdaságnak, hiszen itt ugye van egy ellentmondás, a magas kamatszint csökkenti az inflációs nyomást, viszont lassítja a gazdaságot. És ezek az intézkedések, amit a kormány hozott, rontják a jegybanknak azt a hatékonyságát, amivel az ő intézkedései átmennek a reálgazdaságba. Ugye ezeket nevezzük transmissziós csatornáknak, tehát ha a jegybank hoz egy intézkedést, akkor az önmagában még nem jelent semmit, ennek az intézkedésnek a hatására emelkedni kell a kamatoknak, lassulnia kell a gazdaságnak, és ugye ezek az egymásnak ellentmondó intézkedések, tehát a jegybank lép valamit, a kormány meg megpróbálja ennek a hatásait bizonyos körökben korlátozni, ezek soha nem jók hosszú távon, nagyon sok olyan feszültséget hozhatnak a rendszerbe, ami később esetleg egy bonyolultabb, nehezebb piaci szituációban inkább növeli az ország sérülékenységét.
Mondtad azt is, hogy az intézményi befektetőkre, meg igazából főleg a befektetési alapokra talán elég nagy hatással lehet ez a mostani intézkedés. Itt melyek azok a típusú alapok, amik talán a leginkább megérezhetik a kamatoknak a csökkenését?
Érdemes egy picit itt is az elejéről indulni. Ugye a mostani irányadó kamatszint, ez a 18%-os kamatszint, ez azt jelenti, hogy a bankok a jegybanknál elhelyezett betéteik után ilyen kamatot kapnak. Ez továbbra is így van, nem változtatott semmit ezen a kormány mostani intézkedése. Arra vonatkozott, hogy azok a pénzügyi szereplők, intézményi szereplők, akik aztán a banknál elhelyezik a pénzüket, ők már nem kaphatják meg ezt a kamatszintet, még akkor sem, hogy a bank esetleg odaadná nekik. Hogyha nézzünk példaként mondjuk a befektetési alappiacot, ugye vannak klasszikusan olyan befektetési alapok, ezek a pénzpiaci alapok, amik teljes mértékben betétekben tartják a pénzüket, ezek lehetnek látraszóló betétek, vagy rövidebb, vagy hosszabb távra lekötött betétek. És ugye ezek a pénzpiaci alapok eddig, hogyha elhelyezték egy banknál a betéteiket, amit nyilván az ügyfelektől gyűjtött össze, tehát lakossági befektetőktől gyűjtöttek össze, elhelyezték a banknál a betétüket, akkor mivel a bank a jegybanktól megkapta ezt a 18%-os nagyon magas kamatot, ezt tovább tudta adni a befektetési alapnak is, és így áttételesen a befektetési alap lakossági vásárlói számára is. Ugye ez a csatorna zárult most be, tehát tulajdonképpen egy befektetési alap is, hogyha betesz pénzt a bankhoz, akkor a bank hiába kapja meg a jegybanktól ezt a 18%-ot, már ezt az ő befektetői felé, a lakosság ügyfelek felé nem tudja tovább vinni, hanem itt sokkal alacsonyabb kamatszintet tud csak biztosítani. Ugye? Tehát ez tulajdonképpen a pénzpiaci alapokat érintheti a leginkább, és aztán vannak olyan rövid kötvény alapok, amik elsősorban rövid futamidejű hazai kötvényekbe fektetnek, de ezek az alapok is tarthatnak pénzt betétekben, folyószámlán, nyilván ezeknek is csökkenti valamennyire az előremutató hozampotenciáját.
Ja, hazai témák után nézzük meg most azt is, hogyha távolabbra tekintünk, és itt főleg az Egyesült Államokra gondolok, akkor itt milyen új fejlemények vannak, hiszen ott is voltak azért nagyobb piacmozgató hatású hírek, amik talán a jövőre nézve is bizakodásra adhatnak okot. És itt elsősorban a várakozásoknál kedvezőbb amerikai inflációs adatra gondolok. Szerinted egy fordulatnak vagyunk szemtanúi, és esetleg bízhatunk abban, hogy mostantól inkább pozitív hírek érkeznek, vagy ismét csak egy átmeneti javulást látunk?
Ja, tényleg, ami egy legfontosabb hír volt így a nemzetközi piacról az elmúlt hetekben az az, hogy az Egyesült Államokban kijött egy friss inflációs adat, az októberi inflációs adat, és ez kedvezőbb lett a várakozásoknál, és egy picit csökkent a dinamikája a szeptemberi adatokhoz képest, ami nagyon nagy mértékben meglepte pozitív irányban a piacot. Ugye azóta elindult egy nagy részvénypiaci rally, egy nagy hozamcsökkenés a kötvénypiacokon, és hát azért azt láttuk, hogyha kicsit az adatok mögé nézünk, hogy vannak bizakodásra okot adó jelek, például a lakásárak is csökkenő trendben vannak már, nyilván a nyersanyagárak is segítették ennek az inflációs nyomásnak az enyhülését, tehát azért vannak arra jelek, hogy az Egyesült Államokban talán már túl lehetünk az inflációs csúcson. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy ez az egy adat egy fordulópontot jelent, hiszen azért ez az infláció, ez egy nagyon tartós inflációs nyomás miatt van az Egyesült Államok gazdaságában, és az amerikai gazdasági aktivitás továbbra is nagyon erős, tehát van most egy kettős helyzet, a jegybank ott is nagyon komolyan emeli a kamatszintet, most olyan 4%-on van az amerikai alapkamatsáv teteje, és arra számítunk, hogy valahol 5% körül lehet a kamatemelési ciklus vége, de ez a magas kamatszint, ez a jövő évben szinte évvégéig velünk maradhat. Tehát egy tartósan magas kamatkörnyezetben kell az amerikai gazdaságnak működnie. Most még nagyon erős az amerikai gazdaság, például a kiskereskedelmi adat, a legutóbbi kiskereskedelmi adat az elmúlt 8 hónap legerősebbje volt, tehát az látszik, hogy az amerikai gazdaság továbbra is pörög, nagyon magas az aktivitás, ami azért fűti az inflációt, és azt gondolom, hogy ez a magas Fed kamatszint tartósan magas Fed kamatszint még nem feltétlenül árazódott be abba, hogy ez mit fog okozni a gazdaságban, mit fog okozni esetleg a vállalati eredményekben. De azért vannak arra utaló jelek, hogy az Egyesült Államokban már talán az inflációs csúcson túl lehetünk. Nyilván, hogyha itthonra nézünk, akkor azért itt még arra kell számítanunk, hogy a következő hónapokban lehetnek negatív meglepetések az inflációban, tehát még akár növekedhet is a nagyon magas szintekhez képest az infláció, és valamikor talán a jövő év első felében, elején következhet be valamiféle fordulat, és egy picit itt még visszatérünk a Magyar Jegybankra, nyilván ez a Nemzeti Bank mozgásterét is korlátozhatja, hiszen ahhoz, hogy itt meginduljon bármiféle konszolidáció a magas kamatszintekben, egyrészt kellenek azok a tényezők, hogy az ország kockázati megítélése érdemben, trendszerűen javuljon, másrészt pedig nyilván kell egy inflációs fordulat is, azért ezektől még viszonylag távol vagyunk.
Ha figyelembe veszük a hazai, meg a nemzetközi piaci híreket, gazdasági folyamatokat, akkor befektetőként most milyen irányba érdemes mozdulnunk? Tehát ti például a vegyes alapoknál, amik ugye nyilván tartalmaznak kötvényeket, részvényeket, devizákat is, ott mit csináltok? Ugye ez talán nekünk lakossági megtakarítóknak is fontos lehet, hogy a profik hogy gondolkodnak.
Érdemes talán onnan indulnunk, hogy mi is egy vegyes alap, és miért lehet fontos egy befektetőnek a portfóliójában. Ugye amikor egy vegyes alapot vásárolunk, akkor tulajdonképpen egy nagyon színes portfóliót kapunk egy befektetési megoldásban, amiben, ahogy te is mondtad, vannak részvények, vannak kötvények, vannak pénzpiaci eszközök, a részvényeken és a kötvényeken belül is rengetegféle részpiacot el tudunk érni, és nyilván az alapnak a deviza kitettségét is tudjuk folyamatosan változtatni az éppen optimális irányban. Úgyhogy ha egy vegyes alapba fektetjük a pénzünket, akkor egy nagyon színes átfogó portfóliót kapunk. És mi most a vegyes alapjainkban azt a stratégiát követjük, hogy a részvények terén azért továbbra is óvatosak vagyunk. Ugye láttunk most egy medvepiaci rallit, ez már nem az első az idei évben, még mindig azért egy nagyon komoly csökkenő trendben vannak a nemzetközi részvénypiacok, és hát ugye, ahogy erről beszélgettünk is, ez a magas amerikai kamatszint, a csökkenő marginok, a csökkenő profit kilátások azért nyomot fognak hagyni a vállalati eredményeken. Azt gondolom, hogy ez még nincsen 100%-ban beárazva a jelenlegi értékeltségi szintekbe, tehát a részvénypiaccal még érdemes egy picit óvatosabban bánni. A kötvénypiac megint egy érdekes kérdés, ugye a kötvénypiacon most már azért látjuk a fordulat jeleit, ugye elsőként, amikor a gazdasági ciklusnak ezen a részén vagyunk, egy lassulás vége felé tartunk, vagy a recesszió, hogy közeledik, és az inflációs nyomás elkezd csökkenni, ilyenkor elsőként kötvények szoktak fordulni, ugye a korábban nagyon magas kötvényhozamok elkezdhetnek csökkenni, ahogy a piaci szereplők elkezdik árazni az infláció csökkenését. Így a kötvényekben azért lehet majd fantázia, szép lassan már a kötvényeket is mi a korábbi alulsúly helyett elkezdtük semleges súlyra hozni, tehát most már nagyjából annyi hosszú kötvényt tartunk a vegyes alapokban, mint amennyi a hosszú távú súly. És a részvényekkel ezzel szemben óvatosabbak vagyunk, mint ahogy ezt említettem is, és ezt a pénzt, amit időlegesen a részvényekből átcsoportosítunk, ezt rövid magyar kötvényekben, illetve pénzpiaci eszközökben tartjuk, ugye itt most a magas jegybanki kamatszint miatt nagyon jók a hozam lehetőségek. Tehát én azt gondolom, hogy egy általános befektetői portfólióban is ez lehet most a jó megközelítés. A részvényekkel még egy picit óvatosabban érdemes bánni, a kötvények felé már érdemes nyitni, a hosszabb kötvények felé is, és a rövid forintos kötvények, illetve pénzpiaci eszközök továbbra is egy nagyon-nagyon jó átmeneti megoldást nyújtanak, amíg egy ilyen nehezebb szakaszban vagyunk a gazdasági ciklusban.
Gábor, én köszönöm, hogy ma is itt voltál velünk, és adtál egy jobb rálátást ezekre a sokszor sajnos nehezen érthető piaci mechanizmusokra, meg nem várt fordulatokra, főleg, hogyha a hazai vonatkozásokat nézzük.
Köszönöm szépen a meghívást!
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcast-on is.